Sziasztok, én Schulz Nóra vagyok, politikai tanácsadó, és ez itt a Belépési küszöb. Ebben a podcastban a politika elméletéről és gyakorlatáról beszélgetek két hetente meghívott vendégeimmel. A mai adásban Kovács Eszter politológusa, a Bécsi Egyetem kutatója lesz a vendégem, akivel a politikai törésvonalakról és az ideológiákról fogunk beszélgetni. De mielőtt még elkezdenénk a beszélgetést, kérlek mindenképpen iratkozz fel a Belépési küszöb podcast csatornájára, vagy hogyha YouTube-on nézed a műsort, akkor itt nyomj a feliratkozás gombra, illetve megtalálod a Belépési küszöbet az Instagramon és a Facebookon is, illetve Schulz Nóra néven megtalálsz a Substacken, ahol, hogyha feliratkozol és beállítod az anyagi támogatást, akkor extra tartalmakat is kaphatsz a podcast mellé. Minden elérhetőséget megtalálsz az adás leírásában, azt is, hogy hogyan tudod támogatni a Partizán munkáját, ezt is nagyon megköszönöm, hogyha hozzájárulsz a munkánkhoz és segítesz az adományoddal. Szia, Eszter!
Szia, Nóra!
Azért szerettelek volna meghívni a Belépési küszöbbe, mert az utóbbi hetekben nagyon sokat foglalkoztunk a politika gyakorlatával, politikai kommunikációs kérdésekkel, és szerettem volna kicsit kizumolni, és megnézni azt, hogy a politika elméleti szintjén, az ideológiák szintjén mi az, ami zajlik most a valóságunkban, a kortárs politikában. És az elmúlt időszakban szerintem egy csomó izgalmas elemzésed volt kifejezetten az osztrák és a német választásokkal kapcsolatban, ezt a Partizánon és a Válasz Online-on is megtalálják majd a hallgatók, és mindenki éppen nagyon ajánlanám is nekik. De most tényleg messzebbről kezdeném, és az lenne hozzád az első kérdésem, hogy te hogyan gondolkodsz a politika legfontosabb törésvonalairól így a 2020-as években? Szokták ugye a hagyományos jobb-bal felosztást, szokták a progresszív-konzervatív, szokták a nyitott-zárt, nagyon sokféle gazdasági, politikai, kulturális törésvonalat szoktak így meghúzni, de kíváncsi vagyok, hogy szerinted mi az, ami igazán hasznos, vagy mi az, amit mondjuk egy nagy félreértésnek gondolsz, és most itt szívesen elmondanád, hogy hogyan érdemes erről gondolkodni.
Rögtön egy nagyon bonyolult kérdéshalmazzal bombázol, és nyilván önmagában egyenként mindegyikről lehetne egy külön adást csinálni, és tényleg így szerintem ami a legfontosabb vagy a legérdekesebb az az, hogy mi változott, tehát hogy ma hogyan gondolkodunk róla, az arra jók-e a régi fogalmaink, meg jók-e a régi elképzelések, meg kategorizálások, akár az is, amire utalsz, hogy ez a jobbtól balig skála, vagy a nagyon bevett ez a gazdasági tengely, kulturális tengely, ilyesmik, hogy ezek jól leírják-e azt, és ezekkel jól leírhatók-e az ideológiák, de a címkézések is nagyon változnak, tehát mondjuk mit nevezünk liberálisnak, mit nevezünk baloldalinak, mit neveztünk 30 éve annak, mit nevezünk ma annak, és mit nevezünk Kelet-Európában annak, mit nevezünk Nyugat-Európában vagy Észak-Amerikában annak. Én azon túl nem is merek, nem tudom, nyilatkozni, mert tényleg globálisabb tudást igényelne. Tehát igazából szerintem érdemes onnan kiindulni, tehát csak hogy így elsőként, hogy így amikor így írjuk le, hogy jobb oldal és bal oldal, akkor nagyjából így a klasszikus, az Norbert Bobbio-nak az a meghatározás, hogy az a jobb oldali, aki az egyenlőtlenségeket természetesnek tartja, és az a bal oldali, aki az egyenlőtlenségeket társadalmilag kreáltnak és megváltoztathatónak tartja, akár nők és férfiak, akár társadalmi osztályok, akár kinek mennyi esze van, oda fog jutni a társadalomban, ahova neki illik. És akkor ez szerint így konvergál kb., hogy a gazdaságról, kulturális kérdésekről mit gondolsz, inkább jobb, inkább bal. És akkor ebben a felosztásban szokták nagyon komfortosan elhelyezni magukat az úgynevezett centristák, vagy liberálisok, vagy éppen kik számítanak annak, amelyek így tehát azt mondják, hogy a mérsékeltség a jó, a biztos, az aranyközépszer, a kompromisszumkészség, tehát hogy a radikalizmus az mind a két oldalon rossz, és akkor azt óvják, hogy kitartozik ide, és akkor le lehet zárni mondjuk a csúnya baloldali populistákat, például a 2015-ös Szirizát, meg a radikális jobboldalt, szélső jobboldalt mindig nyilván, hogy ők már kívül vannak a demokratizmus keretein. Ugye sokszor ez egy ilyen szimmetrizmussal is jár, tehát hogy mindkét szél nagyon rossz, akkor is, ha a baloldali populisták a demokrácia keretrendszerét nem kérdőjelezik meg, de mivel az elosztási kérdésekben megkérdőjelezték hagyományosan a status quo-t, ezért ők is belelettek rakva abba, hogy ez valami szélsőség, ezt nem akarjuk. Hát most, hogy így részletesen követtem a német választási vitákat, tehát így, meg Csehországból is tudom, hogyha felmerülnek a nagyon szűk szociáldemokratánál egyel balosabb elosztási javaslatok, hogy fizessenek a gazdagok.
Ezt akartam mondani, hogy Magyarországon is tudunk erre
akkor
példát.
Akkor ilyen földhöz vágják kiáltanak magukat, és rákosizmus van. Tehát nyilván melyik országban mi, igen, a hivatkozás, hogy meg hogy rossz emberek lennének a gazdagok, meg hogy mindenki meg van bélyegezve, tehát hogy így, meg hogy ez ilyen irigységből fakad, hogy így emberek, akik a teljesítményükkel oda eljutottak, és ezek el akarják tőlük venni, ahelyett, hogy ők is dolgoznának, és beindul egy ilyen nagyon fura, moralizáló, hiszterizált diskurzus, miközben csak az van, hogy akiknek kicsit több van, az adja már bele, meg a milliárdosok, tehát mondjuk a Linke párt a német kampányban azt mondta, hogy nem kéne, hogy legyenek milliárdosok. 249 darab milliárdos van Németországban, ez az a hatalmas tömeg, amikre ellen polemizált a Linke, még csak nem is a milliómosok ellen. Jó, tehát ez a vonal dolog, ami meg ugye sokszor meg is kérdezik emberektől közömi kutatásokban, hogy maga hová teszi magát bal és jobb tengelyen, és hát, és akkor ezeket még nem érzett közileg is összehasonlítják, és hogy fogalmunk nincs arról, hogy az emberek mit gondolnak, amik azt mondják, hogy én inkább jobboldali vagyok, vagy inkább baloldali. Tehát ha csak a magyar kontextust nézzük, baloldali alatt mondjuk nagyon sok ember a neoliberalizmust érti. Tehát az SDS-MSZP kormányzat, meg a megszorítás, meg a Bajnai, tehát a 2010-es világ a baloldal, vagy egy olyan típusú liberalizmust gondolnak annak, ami ez a minden, ami nyugatról jön, jó, és az a baloldal, tehát hogy nagyon, tehát nem az az ilyen elméleti álláspont, hogy mondjuk az egyenlőtlenségek emberek által kreáltak és rosszak, és mindenki jobb esélyeket érdemel az életben, hanem valami egész mást kötnek hozzá, és ezért nem is nagyon összehasonlítható, vagy szerintem ilyen módon rákérdezni embereknek, hogy te jobboldali vagy baloldali vagy, nem tudjuk. És akkor van a, ja, bocs, szóval...
Csak ezt akartam mondani, hogy valószínűleg ez fontos az egész beszélgetésre elmondani, hogy a politika elméletével foglalkozóknak ezek fontosabbak, mint a mindennapi életben. Tehát, hogy az, hogy mit tartunk jobb oldalnak vagy bal oldalnak, mi szeretjük nagyon így berakni ilyen kis dobozokba, igen, de ugye sokkal inkább történetileg meg kulturálisan meghatározott. A másik meg szerintem, ami nagyon izgalmas, hogy ez egyre inkább a politikai harcnak is a terepe.
Na ez, igen, tehát nem azért, persze lehet azt mondani, hogy mi itt értelmiségiek szeretünk ezen így elflesselgetni, hogy mi micsoda, de hogy ez azért a megjelenik teljesen a politika alakításában, és abszolút téteket rendelnek hozzá a szereplők, hogy ők határozhassák meg, hogy mi baloldali, mi liberális, mi jobboldali, de hogy ez le van választva arról, hogy mondjuk eszmetörténetileg micsoda, vagy hogy milyen értékeket kötünk hozzá. És én például ilyen véremenő vitákat folytatok magyar elmélész ismerőseimmel, hogy az, amit ők liberálisként azonosítanak, az nyugaton baloldalinak számít, és hogy vajon akkor melyik fogalom passzol rá, mert hogy ezt történetek nézzük, akkor az liberálisnak számít, mondjuk az a woke cancel culture-nek nevezett jelenség, vannak olyan dolgok, amik miatt ez liberálisnak írható le, de jelenleg az van Nyugat-Európában, hogy ők magukat baloldalinak nevezik, magukat baloldalnak nevező pártok képviselik azokat az eszméket, kívülről is baloldalinak látják, akkor én innen Magyarországról vizélhetem őket, bunkosbotozhatom őket, hogy liberálisok, ha egyszerűen ott az számít baloldalnak.
Igen. Na ebben a témában talán van egy közös cikkünk is, igen, és ezt mindenképp ajánlom a hallgatóknak.
6,5 évvel ezelőtt,
és egyébként ma reggel újra olvastam, és szerintem meglepően érvényes maradt sok, igen, minden. Talán pont ez a része kevésbé, ott ugye amellett érveltünk, hogy a baloldalon is mennyire sok kritikusa van ennek az identitáspolitikai, igen, vagy woke, igen, baloldalnak, ami persze igaz, sőt, inkább, igen, több lett a kritikusa, igen, de összességében mégis azt mondhatjuk szerintem, hogy a bal oldalon egy erősebb jelenséggé vált, vagy,
igen,
erőteljes jelenséggé vált.
És ugye ott mi örültünk annak, hogy a Körösény András és a Mándi Tibor progresszív liberalizmusnak hívja azt a jelenséget, így amit van, mi is bíráltunk, csak ők konzervatív oldalról, mi bal oldalról. Ma már én is amellé hajlanék, hogy hát ezt muszáj bal oldalnak nevezni, mert jelenleg ez a bal oldal, vagy a realitás van, igen. Még egyet ide behoznék, ez a hogyan döntjük el, mert ugye azért az... Ugye, tehát a választási rendszereken is múlik, és mondjuk nagyon polarizált rendszerekben, mint például az amerikai, ott jobb, több értelme van annak beszélni arról, hogy baltól jobbig, vagy republikánustól demokratáig, és akkor a különböző üzék. De mondjuk egy hagyományosabb, európai, pluralistább pártrendszerben, ahol több párt van, ami 10-20%-ot is elér, ott akkor azokat így hova rakod be? Tehát, hogy sorra felrakni az ilyen-olyan típusú liberálisokat, zöldeket, mert ezt értjük, hogy a szociáldemokratákhoz a radikális baloldal az balra van, de hogy azért ez nem ilyen egyszerű, és akkor azt gondolták sok-sok évvel ezelőtt, hogy ez egy jó megkülönböztetés a gazdaság és a kulturális tengelyé, és akkor a gazdasági lenne a vízszintes, hogy mondjuk több újraelosztás, több állami szerepvállalást baloldalon, és vagy kevesebbet bízzuk a piacra, majd eldönti.
Ez a politikai iránytű, ugye igen, nagyon sok ilyen online teszt is van, ahol le lehet mérni, hogy ki hova
meg millió mém, egy csomó jelenségre, hogy a melyik kockába hova kikerül. És akkor amivel, szerintem egyébként a gazdaságira még sokkal inkább érvényes, tehát mondjuk azokat az országokat, amiket jobban követek, jobban le tudom így írni, hogy mondjuk az AfD-től CDU-CSU-n át, hogy jutunk el a linkjéig különböző gazdasági ajánlatokban. Tehát, hogy akár az adóztatás mértéke, az államadósághoz való viszony, a szociális politika, tehát az sokkal inkább ilyen összerendezhető. Szerintem sokkal bonyolultabb ez a kulturális tengely, meg a kulturális tengelynek a gazdasági tengelyhez való viszonya, és akkor itt szokott nálam elgurulni a gyógyszer, amikor meglátom a rutinszerűen mindenféle közvéleménykutatáson megkérdezik, hogy helyezze el magát egy konzervatív, progresszív tengelyen, és ezt sokan tényleg úgy is írják le, hogy zárttól nyitottig, ahogy te fogalmaztál, hogy így a nagyon zárt az azt jelenti, hogy nagyon kirekesztő, menekültellenes, rasszista, szexista, mindenista, mindenfób, és a legtetején, a csúcsán a leginkluzívabb, legfelvilágosultabb emberek vannak, és ugye ez rettenetesen dekontextualizált és ahistorikus, és ilyen nagyon normatív, tehát nyilván, hogy a nyitottság és az inkluzivitás az jobb, mint a zártság és a kirekesztés, és így vannak elhelyezve, és nincsen egyáltalán megfogalmazva, hogy ezek egymáshoz hogyan viszonyulnak, tehát olyan, mintha neked az összes aktuális antirasszista, LMBTQ, feminista jelszót támogatnod kell, akkor vagy a legnyitottabb, és ha ezekből kevesebbet szeretsz, akkor sajnos egyre zártabb vagy, és azzal sincs összerakva, hogy ez hogy függ össze a gazdasági kérdésekkel, tehát hogy ha milyen az újraelosztás, meg a szociális ellátórendszer, akkor az például hogyan befolyásolja a te nézeteidet a másokkal szemben, tehát az a más, az lehet egy nem heteroszexuális nő, vagy egy migráns hátterű ember, vagy egy sötétebb bőrszínű ember, mondjuk ha Európáról beszélünk. Tehát, hogy az egész ilyen nagyon sematikusan van összerakva, és nagyon ilyen apologetikus, meg normatív. Tehát, hogyha mondjuk ebbe a keretbe nézzük, akkor ha csak a Németországot nézem, hogy ott akkor mondjuk a BSV, a Sarah Wagenknecht mozgalma lenne egy konzervatív, de elosztási kérdésekben baloldali, és a linke az meg egy kulturális értelemben progresszív, de és ugyanúgy gazdasági kérdésekben baloldali. De hogy ez szerintem nagyon-nagyon sok mindent elfed, és ez azért releváns, mert itthon is mindig így kérdezik le, és így helyezik el az embereket, és számtalan ilyen értékkutatás van, ami kimutatja, hogy hát a magyarok elosztási értelemben baloldaliak, kulturálisan konzervatívok, és hogy hogyan kérdezik, mit kérdezel, azt méred, amit mérni akarsz, és hogy van-e arra vonatkozóan valami gondolatod, hogy ezek hogy függenek össze, tehát hogy az egyáltalán nem vesz arról tudomást, hogy ezek között a progresszív ügyek között is lehet ellentmondás, tehát mondjuk az, hogy te kiállsz a újraelosztásért, de közben fontosak neked az ökológiai kérdések, hogy az ott van, lehet egy feszültség, mert a zöld átállásnak vannak szociális költségei, azzal akkor most mi van, vagy az egész feminista vitát ki se nyitom, hogy ott nagyon sok minden mindennel összefügg, vagy feszültségben áll, tehát nagyon nehéz ezekről az ideológiákról beszélni. Mi mondjuk olyanok vagyunk, amennyire emlékszem, hogy ezt a szót szerintem pont tőled is tanultam, ez a háromszögesítés gondolat, hogy se nem csak egy csík, se nem ez a tengelyezés, hanem valami módon rálátni talán a csíkra igazából, hogy valami szemben, ha valami nagyon bemerevedik kettőbe, például liberális konzervatív, vagy jobbal, ami balnak nevezi magát, hogy ahhoz képest mi más lehet mondani, és szerintem kulturális kérdésekben ez nagyon érvényes, hogy hogyan tudunk, és mit tudunk úgy megfogalmazni, hogy ne kelljen így szortírozódni, vagy tehát, hogy nagyon sok vitában, Nyugat-Európában, Észak-Amerikában így oldalt kell válasz És írtam is egyszer erről, hogy így vannak azok a politikai szereplők, akik úgynevezett polarizációs vállalkozók, erről is a Válaszonlánon írtam egyszer, akik érdekes mondani, mi ezt mindig a szélső jobb oldallal kapcsolatban fogalmazzuk meg, magyar kontextusban is, hogy az Orbán rezsim hogyan használja a propagandát, ez mind igaz. De arról, hogy mondjuk a másik oldal hogyan polemizál, hogyan polarizál, arról sokkal kevésbé beszél a tudomány is, meg a politikai elemzés is, egész egyszerűen azért, mert a tudósok és a politikai elemzők inkább liberálisok és baloldaliak, és nem néznek rá a saját ilyen típusú gyakorlataira. Egy szociáldemokrata, német szociáldemokrata párthoz kötődő gondolkodó fogalmazta meg úgy nemrég, hogy a heccelők azok mindig a másikok.
Hmm.
Tehát, hogy így mi csak a józanész pártján állunk, vagy mi csak reagálunk.
Megvédjük magunkat.
Nálunk van az igazság, meg hát mi vagyunk a mérsékeltek, és a másikok azok, akik hergelnek. És ez viszont maga ez a pozíció hat triggerelőleg, és akkor így ez így a szélek így felhergelik.
Amúgy szerintem ez egy érdekes kérdés, nagyon tetszett nekem is ez a fogalom, ez a polarizációs vállalkozók ebből a cikkedből, meg most pont a napokban kijön egy hírleveled a Partizánon, nem tudom, talán már amikor ez a beszélgetés nyilvános lesz, akkor már olvashatják is, akik feliratkoztak a Partizán hírlevelére, úgyhogy innen is biztatunk erre mindenkit, de hogy ott is részben ezzel foglalkozó, hogy a baloldal hogyan próbálta ezt kihasználni a német választásokon, és engem ez nagyon érdekes volt, hogy beszéltél erről a polarizációs vállalkozókról, mert én alapvetően úgy állok a közélethez, hogy szerintem jó, hogyha minél többféle vélemény, vagy minél akár tisztábban kirajzolódnak álláspontok, azt képzelném, hogy annak van egy a demokráciára egy inkább dinamizáló vagy konstruktív hatása, tehát hogy én nekem például hiányoznak a viták, amik a viták nyilván egyfajta polarizációval is járnak, hiszen akkor tudja valaki érvényesíteni szerintem alapvetően az álláspontját, hogyha meg tudja magát különböztetni, tiszta az, amit mond, és különböző az egyébként a terepen levő politikai ajánlatoktól. És nagyon izgalmas, mert én nekem egy kicsit úgy állt össze, ahogyan olvastam az elemzéseidet, hogy ezzel kapcsolatban azért inkább kritikus vagy, hogy ezt a polarizációs vállalkozást, ezt meddig lehet csinálni egy társadalommal.
Igen, amikor ez a téma előjön, akkor hirtelen centristává válok, amit amikor más téma van, akkor meg nagyon bírálok, szóval nehéz ez, mert hogy mondjuk, ha Németországot tekintem, amit a legjobban ismerek, akkor ott így a legilyen pluralistább, azok tényleg a CDU-CSU meg az SPD, tehát így a közép pártjai, akik ugye gazdaságpolitikailag egészen másokat gondolnak, de hogy így hisznek így az érdekegyeztetésben, abban, hogy a vitán vagy a veszekedésen keresztül valami jó sül ki. És erről azért most már nem csak Németországban, az Atlantiken is volt erről egy cikk pár éve, meg azt is sokan felkapták most a Trump újraválasztása kapcsán, és hogy bizonyos kifejezések, vagy fogalmak, vagy víziók, vagy emancipációs ajánlatok átvándoroltak a bal oldalról a jobb oldalra. Tehát mondjuk a vélemény szabadság, egyáltalán a szabadság, vagy a kiterjesztett szabadság fogalom, meg a remény, meg így a változás, hogy lehet a dolgokon változtatni, az átvándorolt. Tehát, hogy nem a jobb oldal az, ami így akarja őrizni a status quo-t és a régi privilégiumokat, hanem ez a, itt most valami nagy dolgok zajlanak a világban, muszáj radikálisan változtatni, és ezt a jobb oldal ígéri, de kimondottan erre a véleményszabadság dologra, tehát, hogy erről is, szóval, hogy és akkor ilyenkor egy ilyen Fukuyamával értek egyet, meg tényleg azokkal az ilyen klasszikus liberális értékeket védőkkel találom magam egy oldalon, akik azt mondják, hogy ez balról is és jobbról is veszélyeztetve van. Tehát jobb oldalról értjük, ismerjük, de az, hogy bizonyos baloldali közegekben és hozzá teszem tudósok, elmélészek, hogy mondjam, aládúcolásával, meg van ideologizálva, hogy miért kell a véleményszabadságot szűkíteni azért, hogy minél több kisebbségnek a szabadsága nőjön. Tehát úgymond, ha rasszizmus, transz, ilyen-olyan kérdésekben szűkítjük a véleményszabadságát a privilegizáltaknak, attól jobban bátrak és jobban a közvéleményben jobban részt fogják tudni venni azok, akik eddig kizrekesztett csoportok voltak. Tehát megvan úgymond ideologizálva. Erre ugye az szokott lenni a kritik, és ezzel egyetértek, hogy oké, hogy mondjuk például az egyetemeken, vagy a kultúrában, vagy a médiában ne legyen ez a izmus és fóbia, amiket nem szeretünk, de hát pont arról zajlik a vita, és arról kellene zajlania, hogy mit nevezünk annak. Tehát mi szexizmus, mi rasszizmus, mi homofóbia, mi idegenellenesség, ugye például ez az egész migráció tematika, amiről talán beszéltünk, hogy az hogyan befolyásolja egyébként pártok támogatottságát, meg az emberek pártválasztásait, hogy ezek ezt így a baloldal, ami magát baloldalnak nevezi, több nyugat-európai országban így próbálja ő maga lecövekelni. Tehát mi vagyunk az az élcsapat, aki megmondja, és nem a meggyőzésen keresztül, hanem az érvek az egy burzsoá trükk. Tehát, hogy inkább a hatalmon keresztül, tehát inkább a média eliteket, a tudományos eliteket, az adminisztratív eliteket úgymond megnyerni, nyomás alá helyezni, és akkor azon keresztül megrövidíthető a változás útja. Tehát bizonyos szempontból így értem, mert ha mondjuk egy számomra fontos küzdelmet, például a nők felszabadítására gondolok, vagy hogy akkor örülnék, hogyha nem, azok, amik még hátra vannak, azok nem 30 év alatt történnének meg, hanem 3, de inkább 3 hónap, vagy inkább tegnapra, és akkor ha valaki azt ígéri, hogy ez lehet gyorsabban, akkor gyorsítsuk meg. Csak ugye a normaváltozások nem így működnek, meg hát az van, hogy nem az van, szerintem, hogy minden, amit egy radikális baloldali állít, hogy jelenleg ez az út előre, akkor mindenki, aki kicsit is baloldali vagy egyenlősítő, annak minden aktuális baloldalinak, magát baloldalinak mondó követelésre fel kell ülnie, vagy ünnepelnie kell. És ez tehát túl gyorsan, túl radikálisakat mondanak, és az, hogy túl, azt tudom, hogy ez nagyon telített, de hogy erről kell vita, és szerintem hogyha ilyen nagyon hiszterizált a közélete, nem csak Magyarországnak, hanem más országoknak is, az szerintem részben ennek köszönhető, és ezt nagyon is táplálja ez az oldal.
De ez egyfajta, akkor ez egy hangulati, tehát hogyha azt mondjuk, hogy valami hiszterizált, akkor az lehet, hogy nem feltétlenül tartalmában lesz radikális, hanem akkor, nem tudom, eszközeiben vagy kommunikációjában. Szerintem ez is egy érdekes kérdés, hogy mi az, amit valóban egy, nem tudom, radikális közpolitikai szinten is radikálisnak tekinthetünk, és mikor van az, hogy valójában meg ezek az eszközök, amihez nyúlva van.
Jó, sok minden, mert szerintem az eszközök is, tehát amikor nem tudom, demokratikus deliberáció révén nem az van, hogy egy párt ezzel a programmal lép fel a pástra, ha szeretik az emberek, akkor azt fogja megvalósítani, amit ígért nekik, hanem hogy ki van vonva a demokratikus döntéshozatalból, tehát egyetemek adminisztrációján keresztül, újságírók, vagy a média eliteken
milyen
keresztül.
Milyen antidemokratikus működés.
Így, tehát hogy szerintem ez ilyen módon radikális, lehet így hangnemben is egyébként, tehát hogy ha nem vagy velünk, akkor szélső jobb oldali vagy. Tehát ez egy nagyon-nagyon erős állítás, és Ausztriában nem annyira, Németországban nagyon, de minden országban megvan ennek valami megfelelője. A Németországban tényleg így tehát kívülről nézve, nem akarom semmit így bagatelizálni, vagy cinikus lenni, de nagyon könnyen dobálják az Auschwitz fogalmát. Tehát, hogy ilyen olyan dolg, tehát, hogy ha valami, és ez szerintem ez egy diszkurzív eszköz, és ez hatalom megtartási eszköz.
Ezt a baloldali pártokra mondod, vagy
a baloldali pártok, véleményvezérek, a média megmondó emberei, tehát ha valami felmerül, ami kívül esik a progresszív katalóguson, akkor nagyon könnyen megkapja azt a vádat, bélyeget, vagy legalábbis ugye ez a melyik oldalról tapsolnak neked? Nehogy véletlenül valamiben egyetértsél az AfD-vel, és ha az AfD mondja azt, hogy kék az ég, akkor mi nem írhatjuk ki, nem mondhatjuk-e maximum, tehát nagyon óvatosan beszélünk arról, hogy kék az ég, mert nehogy véletlenül az AfD-vel egy platformra
kerüljünk. Ez mondjuk a migráció kérdésében.
A migrációnál nagyon erősen előjött, ugye ez nagyon hangsúlyos volt a német kampányban, de hát lehetne mondani a szociális transferekhez való hozzáférést, a nemek egyenlősége, a nemileg igazságos nyelvhasználat kérdései, ami magyar szemmel abszolút.
Aztán megoldottuk.
Szerencsére, tehát hogy a magyar nyelv az nemileg igazságos volt, before it was cool. Jöjjünk a legprogresszívebb nemzet ebben a tekintetben, de hogy ezekről nagyon... Hát, hogy nem veszed észre, hogy te ugyanazt mondod, mint a szélső jobb oldal, és tehát, hogy így, hogy nagyon, hogy sokkal fontosabb lett az, hogy kivel ne értsek, tehát nehogy véletlenül valakivel egyet értsek, és ezt az emberek ilyen öncenzúraként is használják, meg egymás ellen, tehát ez egy nagyon erős bullying eszköz.
Résen kell lenni. Szerintem ez nagyon izgalmas a kortárs politikában, és ez szerintem azért nem csak a baloldalt jellemzi, hogy nagyon sokan azt a pozíciót alakítják ki magukról, hogy ők résen vannak, hogy leszabályozzanak bizonyos diskurzusokat, vagy bizonyos politikai álláspontoknak is, nem tudom, hogy hol vannak az elfogadható véleményeknek a határai, de ezt egyébként szerintem a jobb oldal is csinálja alapvetően, tehát hogy résen vagyunk, hogy mi az, ami belefér, és mi az, ami nem a mi közösségünkbe, és szerintem persze alapvetően is, amit én jobban ismerek, az a baloldali közösség, és ott nagyon egészségtelen dinamikákat tud szerintem szülni az, amikor ez a működés van, és elsősorban egy nagyon kisebbségi politikai stratégiát is szül, hiszen hogyha te folyamatosan ellenőrzöd, hogy kikkel lehet jobban lenni, és folyamatosan azt látod, hogy kikkel nem valójában, mert megtalálod a hibát, akkor egyre inkább egy ilyen kisebbségi stratégia felé fog sodródni, amiből aztán megjöhetnek szerintem ezek az antidemokratikus gyakorlatok, hiszen hol tudsz hatalmat gyakorolni abban a közegben, ahol szociokulturális kapcsolataid vannak, befolyásod van, szóval szerintem ez nagyon érdekes, hogy ez a gondolkodásmód, vagy a beszéd pozíció is mennyire befolyásolni tudja aztán az elméleti szintről a politika gyakorlatát.
Meg hogy hogyan van ez összefüggésben, ezek a mikrocsendőrködős gyakorlatok azzal, hogy mi a politikai képzeletünk, mit gondolunk arról, hogy milyen változás lehetséges, és azt hogyan érjük el, és ezért szokták liberálisnak nevezni ezeket a gyakorlatokat, amennyiben nagyon individualista, hogy így el se tudjuk gondolni már, hogy mit jelent az, hogy... struktúra, vagy az ilyen nagyon, az nagyon absztraktban van véve. De hogy így, amit tudok csinálni, az az, hogy ledorongolom Twitteren azt, aki rossz szót használ, vagy hogy az én nagyon a 10 fős közösségemben ilyen mindenki ilyen nagyon óvatosan figyeli, hogy senkinek rá lelépjünk a tyúk szemére, vagy hogyha valaki jelzi, hogy én most egy kicsit diszkomfortos, akkor arra nagyon figyeljünk, és igazából már az egyet nem értés is diszkomfortnak, vagy anomáliának tűnik, miközben hát veszekedni kéne. és hogy ezt sokan úgy írják le, hogy így, tehát hogy így beszűkült a politikai képzelet, hogy már el sem tudjuk gondolni a tágabb összefüggés, és hogy ezt találjuk még cselekvési térnek, csak ez ugye akkor így lényegében maradunk a kis homokozóinkban, igen. És ott, tehát hogy ott, és akkor így amúgy szíthatjuk a társadalmat, hogy milyen rasszista, meg minden fób, de hogy arra meg kísérletet se teszünk, hogy úgy beszéljünk, ahogy az emberek, őket
mi foglalkozatja. Nyelv és többségi stratégia, igen. És abszolút, igen. Így van, és szerintem az az, ahol elkezdenek politikai ideológiák nagyon beszűkülni, meg problémássá válni, amikor a politikai gyakorlat szintje nem fordítódnak le többségi nyelvre és többségi stratégiává. És ebben szerintem az egyik nagyon izgalmas jelenség, amikor ugye beszéltünk most már arról, hogy mennyire nehéz megmondani, hogy mi a jobb oldal, bal oldal, vagy hogy mik az ideológiai keretei mondjuk most a kortárs politikának, de mégiscsak próbálják megfejteni azt, hogy ki miért, kire szavaz. Uh-huh. És szerintem ez az egyik nagyon izgalmas dolog, amikor egyes politikai elemzők vagy ideológusok azt gondolják, hogy ők tudják, hogy kinek, kire kéne szavazni, mint hogyha a klasszikus jobb-baloldal beosztás szerint, vagy a gazdasági törésvonalak, vagy a kulturális törésvonalak mentén egyértelmű lenne, hogy valakinek valakire kéne támogatni. A munkásoknak kéne támogatni a baloldalt, a nem tudom, sok gyerekes családoknak, akik jól élnek, meg a nem tudom, konzervatívabb pártokat. És hát most ez az egyik dolog, amit látunk Amerikában és Európában is, hogy ezek a törésvonalak a demográfiában nagyon kezdenek átalakulni. A baloldalnak a klasszikus, mint a munkás szavazóbázisából egyre inkább egy műveltebb és városi és elitebb szavazó rétege van, stb. Stb. És ez engem nagyon érdekel, hogy erről mit gondolsz, erről az átalakulásról, és hogy egyrészt, hogy miért zajlik ez, illetve hogy egyáltalán lehet erről úgy gondolkodni, hogy bizonyos csoportokat hagyományosan vagy történetileg átívelően egyes pártoknak kéne képviselni, és mit gondolunk például mondjuk egy ilyen klasszikus helyzetről, vagy mostanában, nem tudom, előfordul a helyzetről, hogy hát a, nem tudom, kisvárosi munkások miért szavaznak a szélső jobb oldalra. Mehetünk nagyon konkrét példába is, akár, hogy miért szavaznak az AFD-re nagyon nagy számban.
Amíg ez nem mostanában kezdődő, tehát hogy ez az elmúlt évtizedeknek a folyamat, és ezt is inkább ilyen Nyugat-Európából szoktuk leírni, tehát szerintem Kelet-Európában ezek is máshogy voltak meg, hogy egyszerűen a szociáldemokrata és a kereszténydemokrata pártoknak eleve a támogatottságra egyre csökkent a kettője együtt. Tehát, hogy Franciaországban hogyan halt meg a szocialista párt, meg a most már republikánusoknak nevezett párt, az tényleg nagyon izgalmas, hogy így hogyan szorították ki az új erők, de hogy az már régebb óta, hogy mondjam, hogy megfigyel dolog, hogy nincs ez a osztálypozícióból adó, tehát az a eleve a képviseletnek az a gondolata, hogy vannak objektíve létező érdekek, azt az a választó ismeri és felismeri, tehát van annyira reflexív, és ismeri a pártok programját, ismeri a saját érdekeit és értékeit, és vannak olyan pártok, amik kiszolgálják ezeket, és ha rájuk szavaznak, akkor ezeket megvalósítja. Tehát, hogy ez a típusú képviselet gondolat, ez számos olyan előfeltevés van benne, ami nem igaz, tehát nem csak, hogy ma nem igaz, szemtelen sose volt igaz, ez a jól informált választó, a racionálisan döntő választó, a érdekei szerint döntő választó, de hogy ez még aztán megváltozott azáltal, hogy a konzervatív pártok is kulturális kérdésekben liberálisabbak lettek, tehát az, hogy az azonos neműek házasságát a torik vezették be Nagy-Britanniában, Merkel alatt Németországban, stb. És hát a neoliberalizmus csúcspontján, meg a szociáldemokraták épp annyira neoliberálisok voltak, tehát Thatcher és azt is, tehát a Thatcher legnagyobb sikere az, hogy a Labour fordulata lényegében.
Mondta ő ezt magáról is.
Magáról, igen. A Scholz, aki szociáldemokrata kancellár volt, és küzdött, mint disznó a jégen a 3,5 éves kancellársága alatt, hogy kicsit puhítson már a szabaddemokraták rettenetesen piaci fundamentalista szemléletén a koalícióban, az eredmény ismert, ugye megbukott a kormány. Ez a Scholz a 2000-es évek elején még a Schröder kormánynak támogatta azt a ilyen tehát a munkanélküleket büntető szociálpolitikáját, tehát, hogy aki nem dolgozik, ne is egyék, meg akinek nincs pénze, az annyit is ér. Tehát, hogy az a gyakorlatilag azzal motiválni az embereket, hogy menjenek a munkaerőpiacra, hogy visszavágják a szociális juttatásaikat, mintha az emberek, tehát, hogy mintha ez lenne az összefüggés a nem dolgozás mögött. Tehát, hogy az, hogy igazából a szociáldemokrata pártok elvesztették a népszerűségüket, az összefügghet ezzel a fordulattal, az, hogy egyébként összekényszerülnek több országban azért, hogy kívül tartsák a szélsőségnek nevezetteket, akár inkább úgy is, hogy a Linkét kívül tartani, és inkább nagy koalícióba lépett az SPD mondjuk a Merkellel, csak azért, hogy a Linke ne legyen. Tehát nem egy SPD-zöldek Linke koalíciót csinált, hanem inkább nagy koalíciót a középjobbal, csak ne a szélsőbbal. Tehát, hogy mindezek így hozzájárultak az ő kontúrvesztésükhöz, de közben a világ is átalakult, tehát, hogy ugye mondjuk ma, ha csak Németországot tekintjük, ugye az AfD 21%-ot kapott most a választásokon, és a munkások körében 38-at. A Linke a munkások körében 8-at, az össznépességben 8,8-at. Tehát, hogy gyakorlatilag kevesebbet kapott a munkásoknál, mint amennyit a párt kapott, és ezt végig lehet ragozni így, hogy város, vidék, diploma, nem diploma, tehát hogy tényleg van egy ilyen, hogy a zöldek, a baloldali pártok azok inkább a képzettek és jól szituáltak pártja lettek. Ugye az a csavar ebben, és itt, hogy az AfD, tehát ha kiszámoljuk és kiszámolták a német választási kampányban például, hogy az AfD, ha megvalósítanák a pártok a programjaikat, csak ők egyedül, koalíciós kényszer nélkül, akkor ki járna jól melyik párttal, és hát akiknél az AfD a legnépszerűbb, a munkások és a munkanélküliek, na ők szívnák meg a legjobban az AfD-vel. De egyébként ráadásul nem is titkolta Alice Weidel, vagy a megszólalóik, tehát ők feketén-fehéren kimondták minden interjúban, hogy az FDP-től is jobbra állnak, tehát a szociáldemokrata piaci fundamentalistáktól is jobbra állnak abban, hogy így az ő szabadság fogalmuk, az a tőkések szabadsága, és hogy a jóléti államot le kell építeni, mindenki arra kölcsön, amire akar.
Na és mi a magyarázat?
Hogy miért népszerű ez. Hát szerintem részben az, hogy így, tehát ez az összefüggésrendszer így nem áll, hogy az emberek ismerik az objektív érdekeiket, és azt szerint szavaznak. Másrészt, hogy más tekintetben meg nyújtanak nekik ezek a pártok méltóságot és reményt, és én itt tényleg nem amellett érvelnék, hogy nem tudom, a rasszizmusuk ki van szolgálva, hanem hogy abban viszont a radikális pártok, és ide, egyébként a radikális baloldalt is ide sorolom, azt a részét jobban érzik, hogy itt valami nagy gebasz van. Tehát, hogy így a világban, az országban, hogy ami ilyen nagy szorongásokat okoz, és hogy ki az, aki ezekre tud valami választ nyújtani. Az, amit az AfD válaszként nyújt, az tényleg egy ilyen, tehát ez ha nem lesznek adók, akkor majd neked is jobb lesz, de az is, hogyha nem lesznek itt a külföldiek, és mi megállítjuk a külföldiek beáramlását, és hogy igazából te a szociális létre alsó pontjain azért szívsz, mert az összes támogatást azt azok kapják, és nem te. Tehát, hogy egy ilyen típusú megkülönböztetés van, de hogy közben azért szerintem itthon is van annak súly az emberek képzelő erejében, hogy ez a, tegyük Magyarországot újra nagyjá, hogy abból az emberek, mintha kapnának valamit, hogy így Orbán Viktort nemzetközileg ismerik, és ő geopolitikai tényező. Materiálisan nem, tehát nem kap előbb időpontot az egész.
Make Europe great again.
Igen, tehát, hogy ez valami a nemzeti hozzátartozásodon keresztül való megemelkedés, ami nem ezen a nem is a materiális szinten van, de még csak nem is a te személyes elismeréseden, vagy ha igen, akkor pedig úgy, hogy én vesztese vagyok ennek a rendszernek, és akkor nevezhetjük kapitalizmusnak, globalizációnak, zöld átalakulásnak, nagyon sok vetülete van, hogy ennek az alsóbb osztályok vesztesei, és akkor azok, akik azt ígérik, hogy ez helyreállítható, hogy visszaállítható az az élet, ami ezelőtt volt, és akkor abban vannak ilyen reszantimanok, ilyen sértettségek, vagy ilyen valamennyi típusú ilyen privilégiumőrzés, hogy én voltam itt előbb. Tehát ezért hogy én vagyok az állampolgár, egyébként szerintem ez valahol jogos, tehát az, hogy az állam inkább előbb az foglalkozna az állampolgáraival, és utána azokkal, akik még bejönnek. De olyan értelemben is, hogy én, mint férfi voltam előbb a munkaerőpiacon, az ipar volt előbb, mint a szolgáltatóipar, hogy azokat meg kell őrizni, tehát hogy erre mentek egész életrajzok, évtizedek, családi hagyományok, önképek, és ezt ígéri ez az oldal, hogy ez megőrizhető, a változás elkerülhető, vagy hogy igen, tehát hogy igazából azok, akik azt mondják, hogy az egész ökológiai kérdésfeltevés az egy ilyen elit humbug, azt nem szabad, tehát hogy így, valahogy így őrizzük meg azt a régi méltóságot, meg régi világot, tehát az biztos, hogy ez benne van, de szerintem benne van az is, hogy ott átvándoroltak, amire utaltam kicsit korábban, átvándoroltak bizonyos fogalmak, mint a szabadság, mint a véleményszabadság, mint a remény, oda. Tehát, hogy nem csak egy ilyen visszatérhetünk egy régi világhoz, hanem az is, hogy ott van valami kusza ígéret, ami szerintem sokkal nagyobb kihívás a mainstream pártjainak, vagy a centrista pártoknak, akik nem akarnak polarizálni, nem akarnak polarizációs vállalkozók lenni, és mondjuk elutasítják azt is, hogy a balos, vókos, liberális, bárminek nevezzük oldal próbál polarizálni, hogy aki nem velünk van, az a sátán. Hogy hogyan fogalmazol meg, és se tudom befejezni a mondatot, hogy hogyan fogalmazol üzeneteket, szakpolitikákat, víziót, ami nem ilyen egyszerű, de érthető, és van benne remény, és van benne valami reális helyzetértékelés is, de hát közben meg így recseg ropog körülöttünk a világ, tehát akár geopolitikailag, akár a klímaügyben, akár az a gazdasági modell, amikre építkeztek különböző országok, az így fenntarthatatlan, nem tudom, az energiaellátottság miatt, meg szóval, hogy itt nagyon nagy átalakulások vannak, és akkor ebben kell valahogy, aki politikai ajánlatot akar tenni, valahogy úgy okoskodni, hogy ráadásul, hogy közben honnan értem meg, hogy mit akar a választó. Tehát, hogy ugye ez is egy ilyen illúzió, hogy így, igen, tehát ez mik a választó értékei, meg érdekei, ő azokat ismeri, és azokat be is mondja majd közvéleménykutatás. Hát engem is szoktak felhívni mindenféle közvéleménykutatók, életben nem gondolkodtam arról a kérdésről, és akkor kellene spontán mondanom, hogy 1-től 10-ig persze. Melyik.
Vagy, senki vagy... nem szeret például butának tűnni egy nemzeti azt mondani, hogy nem tudom, amikor kérdezik igen. valamiről, szóval de igen. nagyon, nagyon torzítanak igen. nyilvánvalóan ezek a mérések sokszor.
És hogy így ő azt érti alatt, amit meg akar-e felelni az elvárásnak, megkérdezik tőlem, hogy hány gyereket szeretnék, vagy, tehát hogy az emberek mondjuk azt mondják erre, amit valóban akarnak, mert ugye van az a diskurzus, hogy a meg nem született gyermek, a vágyod, de meg nem született igen. gyermekek világra segítése. Honnan tudjuk, hogy az emberek vágynak erre a gyerekre, azért mert bemondják.
Kérdés,
a... igen, az... igen, igen, igen. És hogy ez befolyásolja őket a szavazatukban, vagy az, ami mondjuk a Csigó Péter tézis, hogy így kikhez szeretnék tartozni, az olyan típusú emberek, mint én, melyikre tesznek, hogy ez van-e, akkor van az a ilyen szociálpszichológiai értelmezés, hogy értékekből levezethető valami választói akarat, akkor van az a konstruktivista tézis, hogy ez mind humbug, nincs olyan, hogy válság, meg objektív, materiális tapasztalat, vagy ha van is, akkor úgyse tudunk hozzáférni, hanem a politikus, a diskurzus a révén kreálja meg azt az értelmezést, és kínálja fel a választónak, és akkor ami olyan plauzibilisebbnek tűnik, vagy amihez többen kapcsolódnak a saját közegéből, azt fogja választani. Tehát mondjuk például ebben nagyon nehéz navigálni, hogy ennek milyen összefüggés rendszere a valós, tehát, hogy mondjuk tényleg nincs objektív érdek? Vagy lehet, hogy objektív érdek van, de mondjuk ő nem látja, de mondjuk például az, amit a német választási kampányban például a Linke képviselt, hogy az egész migrációs tematika, az csak elterelés. Tehát vannak a valós problémák, azokat mi tudjuk, a élcsapat, és el kell jól magyaráznunk a választóknak, hogy nem az a probléma, amit te gondolsz, hogy probléma, hanem az a probléma, hogy az elosztási kérdések.
Igen. Itt nekem egy kérdés ez, hogy ez egy polarizációs kísérlet, tehát hogy ők tudják, hogy na, ha ezt mondom, akkor azt beárasztam, hogy el tudok vele menni eddig mondjuk ez a 8-9% környékére, vagy valóban van egy alázathiány azzal kapcsolatban, hogy mi alatt esetben a német társadalom többségének az élménye, és nyilván ebben is nagyon sokszor zavarban van az ember, mert most mondjuk Magyarországon azzal kapcsolatban zajlanak a közvéleménykutatások, hogy Ukrajnának az EU-s tagságáról mit gondol a magyar társadalom. Ma reggel pont hallgattam a Klubrádióban ezzel kapcsolatban Hann Endrét, és akkor mondta, hogy hát igen, itt azért látszik, hogy ez nem egy organikusan kialakult vélemény az, hogy a magyarok többsége, abszolút többsége nem szeretné, hogy Ukrajna EU tag legyen, mert hogy korábban, hogyha értékkutatásokat néztünk, akkor inkább befogadó volt, vagy pozitív Ukrajnával kapcsolatban magyar társadalom. És ez is szerintem ilyen nagyon nehéz, mert persze nyilván mi is látjuk a magyar kormánynak a kommunikációját ezzel kapcsolatban, de másrésztről pedig mondjuk nem volt, a valóság is haladt azért. Tehát, hogy nyilván a kérdésnek a valósága is változik akkor, amikor mondjuk egy Trump elnökség van, akkor, amikor egy 3 éve tartó háború van, és én ebben így mindig azért inkább szkeptikus vagyok, amikor elkezdjük megkérdőjelezni, hogy mennyiben organikus vagy valós egy vélemény, ami visszajön hozzánk.
Ez egy rettenetesen nehéz kérdés, mert igazából ez a hamis tudat kérdést vetett fel, hogy akkor az embereknek a véleményeit mennyire lehet adottnak venni, vagy honnan szedik a saját véleményüket, és az nyilván az, hogy egy adott téma láthatósága a közéletben, az befolyásolja, tehát ha mondjuk még ha nyitottan is teszed fel egy kérdés közönségkutatásban, hogy ön melyik problémát látja legnagyobbnak, akkor ha az egész média Ukrajnáról szól, vagy migrációról szól, akkor sokkal inkább az fog előre törni a fejedben, még igen. Akkor is, ha te éppen a nagymamádat temeted, vagy szenvedsz attól.
Lehívunk ilyen paneleket, igen. Amik a nyilvánosságban elérhetőek, nem igen. Arról van szó, hogy mindenki egy kis atomként átgondolja ezt a kérdést, igen. És kifejleszti a saját önálló véleményét.
Igen, tehát szerintem emiatt nem lehet így szó szerint venni igen. Ezeket, vagy hogy így azt a reprezentációs közeget, vagy azt a nyilvánosságot is tekintetbe kell venni, amikor ezeket megítéljük. De az ellenkezője, szóval, hogy ugye nálunk itthon ez az agymosás tézis van, hogy így más országokban másról, hogy fogalmazódik meg, de az, hogy nem hiszünk el semmit abból, amit emberek mondanak mondván, átmost az agyukat a propaganda, vagy a másik propaganda, tök mindegy, de hogy így, mintha az emberek így működnének, hogy így átmegy a fejükön mindenféle gondolkodás nélkül. Amikor évekkel ezelőtt Gregor Anikóval nőügyek kutatást végeztük, akkor mi is beleütköztünk ebbe, hogy fókuszcsoportos interjúk voltak, nők maguk mesélték el, hogy milyen problémákkal küzdenek a mindennapokban. Tehát arra voltunk kíváncsiak, hogy kívül ezeken a paneleken, meg nem ilyen 1-10 skála, meg kvantitatív, hanem tényleg ők hogy mesélik el, és nagyon-nagyon erősen kijött a gondoskodási válság témája, tehát azt nem nekünk kellett rárakni, a címkét mi raktuk rá, de az, hogy a gondoskodás téma az nekik ennyire fontos, az egyértelműen kijött a beszélgetésekből, hogy ők mikkel küzdenek a mindennapokban, tehát az, hogy a munka, és tehát a fizetett munka és a család összeegyeztetése, az, hogy a munkáltató nincs tekintettel a gyerekre, vagy az idős gondozott szülőre, stb. És ott mi is belefütöttünk ebbe, hogy ugye van a feminista értelmezés, hogy így igen, a nők a saját anyasságukon, meg gondoskodási feladataikon keresztül fogják fel magukat, meg van az, amit láttunk, hogy a nők mit mondanak a saját szájukkal. Akkor most így üssük rájuk így a feminista bunkosbotot, hogy a hamis tudat, te azért mondod ezt, mert ilyen konzervatív a környezet, és mert csak így tudod elmesélni magad, és hogy ebben hogyan navigálsz, hogy komolyan vedd azt, aki beszél, de közben meg nyilván hat mindenkinek arra, tehát az, amit ő belát a környezetéből, az hat arra, hogy ő hogyan meséli el, meg mit mesél el, és amúgy azt is láttuk, hogy például pont ez a család, akár a hagyományosan értett család, ahol nagyon merevek a nemi szerepek, az egy biztonságot is ad a nagyon kiszámíthatatlan, nagyon ellenséges világgal szemben, és akkor még nem is volt a háború. Tehát, hogy például ez is segít talán így, nem tudom, megértőbbé tenni az ilyen konzervatív értelmezésekkel szemben, de hogy így mondjuk aközött, hogy mindent szó szerint veszünk, vagy egyáltalán nem veszük tekintetbe, szerintem azért ott van tér, de azt is gondolom, hogy egyébként, ha azt mondjuk, hogy ez csak elterelés, mondjuk, amit a Linke csinált, meg a marxisták jellemzően csinálnak például a migráció kérdésével, az egyébként nagyon sértő is, tehát, hogy ez nem veszi komolyan az embereket. Tehát, hogy te tényleg mit képzelsz? Tehát én ezt most mondom a számmal, hogy ez a problémám, és te erre azt mondod, hogy erről ne is beszélj. Tehát vagy rasszista vagy, vagy nem erről kell beszélni, vagy a valódi probléma a tőke-munka viszony, és a, nem tudom, a hogyan játszik.
Annyira izgalmas, hogy alapvetően pont a progresszív baloldalnak a nyelve az most arra teljes mértékben ez a pszichologizáló nyelv lett, hogy meg kell hallgatni egymást, mindenki mondja el az érzéseit, minden érzés valid, minden véleményt meg kell hallgatni, és akkor rögtön, viszont, hogyha meg átlépsz egy határon, akkor meg
ezek vannak, igen. És hogy ebben ilyen részben mindenki ilyen amatőr szociálpszichológus is,
igen.
Meg amatőr pszichoanalitikus is,
igen.
Meg amatőr ilyen hatalom technikai elemző, tehát, hogy minden, ha te nem arra jutsz, amire én, akkor van valami hatalmi érdeked, ami miatt vagy te nem is látod, vagy engem akarsz spinnelni, trükközni, vagy hogy te valami hatalmi működésedre nem látsz rá, de ugye itt ezzel, egyébként szerintem ezek legitim viták, mert nagyon nehéz hozzáférni saját magunkhoz is, meg tényleg a véleményeink alakítottak, de hogy közben meg ez szerintem ott beleütközik a valóságba, ha az emberek... tehát, hogy van, ez az, ami így írtam ebben a Partizán írlevélben is, hogy az emberek materiális valóságához az is hozzátartozik, nem csak az, hogy a munkaerőpiachoz való viszony, hanem hogy mondjuk mész az utcán, és mennyire van biztonságérzeted. Egy embereknek vannak ilyen megélt tapasztalatai, vagy azzal kapcsolatban, hogy hogyan bánik a szír vagy afgán apa, a gyereke tanárnőjével az iskolában komolyan veszi-e. Ezek is megélések, és nyilván ez egy darab, ugye erre mindig lehet azt mondani, hogy jó, de csak az előítéleteid mondatják azt, hogy te ezt ilyen vagy olyan, nem tudom, összefüggésen törbe teszed. De hogy szerintem ezekre a megélt tapasztalatokra, akár kulturális, akár biztonsági, akár hogy valami erőforrásokért folytatott harc, erre azt mondani, hogy ez vagy rasszizmus, vagy elterelés, az meg ilyen, az nem tudomású vétele emberek valami megélt valóságának. Tehát valahogy ahhoz kellene kapcsolódni szerintem, hogy, mert szerintem részben jogos az elterelés, hogy igazából, ha többet fizetnének a gazdagok, akkor a társadalom alsó szegmenseiben nem lenne verseny az erőforrásokért.
Kevésbé.
Kevésbé, igen. És akkor lenne egy része, ami így a feszültségnek kikerül. Nem az összes, mert szerintem a kulturális nem oldja fel, egy csomó mindent nem old fel, de valamit feloldana, vagy az, hogy van összefüggés a megélhetési kérdések, vagy nem tudom, a kirekesztés és az erőszak között. Vagy hogy a menekülteknek hány százalékának vannak pszichológiai problémái, amik miatt például agresszióra hajlamosak. Ez nem azt jelenti, hogy őket nem tudom, el kellene ítélni, vagy ők a vérükből adódóan agresszívek lennének, de hogy mondjuk például, ha olyanok lennének, vagy annyian lennének befogadva, ami mellé tud tenni pszichológiai, pszichiátriai segítséget a német állam, vagy az osztrák állam, vagy ahova mennek nagyobb számban a menekültek, akkor azzal is el lehetne kerülni dolgokat. Tehát, hogy ennek is van jóléti vetülete. És hogy itt szerintem ezt egyébként mondják, tehát nem én találom ezeket, ki, ezeket mind azoktól idézem, akik ezekről beszélnek, de hát ezek olyan sokkal egyszerűbb azt mondani, hogy befogadás, vagy kirekesztés.
Ez brutálisan bonyolult, igen, természetesen. Igen. És ez szerintem nagyon izgalmas is, hogy mennyire lehet fölvállalni ezeknek a kérdéseknek a bonyolultságát, vagy hogy hogyan lehet elmesélni mondjuk politikai kommunikációs szinten. Szerintem ez az egyik legizgalmasabb kihívás egyébként ennek a szakmának, hogy bonyolult társadalmi kérdéseket hogyan lehet jó sztorikká varázsolni, vagy elmondani. De most még így az adás végéhez közeledve van egy téma, amiről mindenképp akartam veled beszélni, mert volt pár hónapja egy partizános adás, amiben együtt is voltunk, ugye a Rónai Dániellel közösen hárman beszélgettünk azzal kapcsolatban, hogy a gender törésvonal hogyan kezd kialakulni a magyar politikában, és most ettől egy kicsit megint csak elemelkedve, hogy általánosan érdekel, hogy te most hogyan gondolkodsz erről, mert egyre inkább a gendert egy ilyen választásokat eldöntő tényezőként szokás bekeretezni, tényleg az amerikai választásoknál már a gender választásként futott szalagcímekben, most a német választások kapcsán is posztoltál erről, hogy mennyire látszik az főleg a fiatalok körében, hogy van egy bal-jobb polarizáció nemi alapon is, és egyrészt érdekel, hogy szerinted ez emögött is mi állhat, másrészt pedig, hogy mi az az ajánlat, ami miatt mondjuk nők sokkal inkább progresszívebb, baloldalibb ajánlatokat választanak, és mi az, ami miatt a férfiak kevésbé. Tehát, hogy mi az a mozzanat, ami miatt ez elkezdett kialakulni, és hogy valóban mennyire egy új jelenségről beszélünk, szerintem ez is egy izgalmas kérdés.
Köszönöm azt szögezül, hogy ahogy mi értjük azt, hogy gender gap, meg gender jelenség, itt a nők és férfiak közötti hatalmi egyenlőtlenségeket értjük alatta, mielőtt bárki másra gondol. Annyiban nem új, hogy tehát például az egy ilyen bevett fogalma a politikatudománynak a radikális jobboldali gender gap, amit évtizedek óta mérnek, hogy a szélső jobboldalinak számító pártok jellemzően a férfiaknál népszerűbbek és a nőknél kevésbé. Ez mai napig, tehát a náci Mi Hazánkra is, meg a náci Jobbikra, meg a most a Mi Hazánkra is érvényes volt ez a különbség. A Fideszre nem, és egyébként a Jog és Igazságosságra sem, és Ausztriában most az FPÖ, aminél ez jellemző volt, a szeptemberi parlamenti választásokra behozták a nők, tehát gyakorlatilag kiegyenlítődött. Tehát azt jelenti, hogy ezek az illiberális, radikális, nem tudom minek nevezzük, jobboldali pártok másmilyenek, mint a náci pártok. És hogy ők már a nőket is meg tudják szorítani, ugye, hogy a Fidesznél van egy pici nőtöblet, ez van egyébként, vagy volt a Jog és Igazságosságnál pár évvel ezelőtt. Tehát az biztos, hogy ezt szokták nézni, meg elemezni. Ami új, ez a fiataloknál megfigyelhető nemi rés. Ez nem tudom, hogy... Tehát, hogy pár országnál láttam, de hogy ez mennyire a nyugati világra jellemző, meg nálunk mennyire lesz jellemző, vagy mi marad, mi nem. De nekem tényleg nagyon szemet szúrt, hogy ugye eleve a fiatalok, tehát a 25 év alatti a körében Németországban az AfD és a Linke volt a két legnépszerűbb párt, magyar a szélső bal, és a szélső bal, vagy radikális bal. De abban is volt egy ilyen mintázat, hogy a férfiak jellemzően AfD, a nők jellemzően Linke. Én ezt több mindennel magyarázom, de ugye itt most ez még viszonylag új jelenség, tehát én egy-két éve látom erről a cikkeket, meg méréseket más országokból is, szóval szerintem itt tényleg ilyen interjús kutatások, mélyfúrásokra lesz szükség. Tehát én nem annyira hiszek abban, hogy a kvantitatív kutatások valami mély képet tudnának nyújtani a társadalomban, pláne nem tudnak értelmezést adni, tehát minden értelmezés, ez látszott mondjuk abban is, hogy a Róna Dániel és te meg én hogyan értelmezzük azokat a nemi különbségadatokat a partizán adásban, hogy egyszerűen máshonnan jövünk és más dolgokat látunk bele. Van egy nagyon erős, nagyon gyors normaváltozás, én még sokszor nem érzem elég gyorsnak, de állítólag nagyon gyors, például a nők és férfiak helyzete tekintetében, amit mi még úgy érzünk, hogy édes Istenem, az életemben ez nem fog megváltozni, az valójában rohadt gyorsan változik, és valójában az én felnőtt korom alatt, 20 év alatt is nagyon sok minden változott azzal kapcsolatban, hogy mi elfogadható női viselkedés, vagy férfi viselkedés. De hogy a nemek egyenlősége az nem egy win-win, hanem ott van egy olyan, hogy ha valaki valamit nyer, akkor a másik valamit veszít. Minimum a státuszban, privilégiumokban, de sokszor erőforrásokban is. Tehát ha a nő kevesebb házi munkát végez a párkapcsolatban, akkor valakinek el kell végezni, például a férfinak. Vagy ha a nő, ha több női politikus van, akkor ugyanannyi számú helyre kevesebb férfi. Ez, tehát nagyobb lesz a verseny, például kinyílik egy újabb pool. És ugyanez az ilyen... Tehát, hogy ilyen érzetek szintjén, tehát, hogy megnéztem most, hogy így hogyan nőtt, hogy néhány év alatt Amerikában, nem tudom, 30%-ról 45%-ra nőtt azoknak a fiatal férfiaknak a szám, akik szerint a férfiak diszkriminálva vannak. És akkor ez azért van-e, mert tényleg, vagy azért, mert már az egyenlőséget is vesztességnek élik meg, ugye, és ez nem mindegy. Mert egyébként szerintem van olyan típusú vesztesség, amiben én ilyen férfiekkel megértő vagyok. Tehát, hogy például, ha ezeket a nagyon radikális baloldali mozgalmakat tekintjük, amiben valamire végtelenül egyszerű társadalomelmélet uralkodik, ilyen Excel szemléletnek hívtuk Csányi Gergellyel egy írásunkban, amiben lehet férfi, nő, hetero, homo, nem tudom, itt született, nem itt született, fehér bőrszínű, nem fehér bőrszínű, és a fehér férfi, vagy a fehér idős férfi, az ilyen, mint egy ilyen elnyomó jelenik meg. miközben millió folyamat történik a világban, amiben a férfiak, nem tudom, magányosabbak, nagyobb munkai stressznek vannak, vagy más típusúnak ki vannak téve.
Rövidebb az életük.
Igen, bizonyos megbetegedések rájuk jellemzőbbek, ami társadalmi jelleg, az oktatási rendszerben milyen hátrányoknak vannak kitéve, vagy mitől nevezzük azt hátrányok, de hogy ez van valami megélés, amire az van, hogy jaj, ne pampogjál már, jaj, hadd ne sírjak már. Tehát, hogy ilyen, ez az ilyen lesajnáló. És én azt, tehát, hogy ott valahol meg tudom érteni, hogy itt van valami, amire ez az interszekcionalista ilyen eddig ti voltatok hatalomban, most fog be a pofád típusú kommunikáció, annyira nem segíti, tehát nem, meg hogyha sokszor, amire te is utaltál, ez a pszichologizáló nyelv, hogy ez is ilyen megbélyegző lehet, és az, hogy azokat a sérelmeket nem ismeri el, de közben meg szerintem az is van, én ezt így a hallgatóimnál látom a Bécsi Egyetemen, hogy ez a progresszív üzenet, amiben én a pozitív részét is látom, hogy van egy ilyen emancipációs ígéret, és nagyon gyors, viszonylag gyors normaváltozás a nők tekintetében, a másbőrszínűek, a migrációs hátterűek tekintetében, de hogy van, hogy ez ilyen ambivalens, mert közben meg, hát a nők arra is vannak szocializálva, hogy így mindenkit értsenek már meg, és mindenkinek rendeljék magukat alá, és tehát, hogy a nők a nagy empatikusak, és hogy ez a progresszív diskurzus ezt képviseli, hogy így, és a nőktől nagyon sokat követel szerintem, hogy így ők magukat is lássák már elnyomónak, vagy próbálják a mindenkinek a jólétét priorizálni a sajátjuké mögött helyett, tehát nem is érzik legitimnek, hogy mondjuk kimondják, hogy itt van valami érdeksérelem, vagy itt van valami, amiben ütközik akár a, nem tudom, egy hithű muszlim és egy nőjogi aktivista, vagy a transzneműség kérdésében, vagy egy csomó kérdésben fel lehet vetni dolgokat, mert hogy nem, legyek már megértő. És akkor itt van egy ilyen, tehát az empátia, ami szerintem nagyon szép és fontos érték individuális szinten, de ennek az abúzusa társadalmi szinten, hogy empátiára hivatkozva fog be a pofát. És erre egy nő sokkal inkább összerezzen, és azt mondja, hogy úristen, nem voltam elég empatikus. Tehát kit kéne még magam elé helyeznem, és hogy valaki,
helyet kinek csinálni.
Helyet csinálni még mindenkinek, és ez egy olyan folyamat, nyilván én is most, szóval, hogy itt olyan dolgokról beszélünk, ami jelenleg zajlik, és szerintem most is máshogy néz ki, mint 3 éve vagy 6 éve, hogy ez így valami olyanra próbálunk lőni, ami mozgásban van, és ez simán lehet, hogy például a jelenlegi geopolitikai helyzetben megint valami egész más alakul ki ezek kapcsán, de hogy jelenleg azt mondanám, hogy ez egy ilyen nagy kihívás a baloldali mozgalmaknak, vagy pártoknak, hogy ebben a térben hogyan viszonyulnak liberális értékekhez, mit értenek baloldalisság alatt, ők milyen szerepet vállalnak ebben a globális, nem tudom, átalakulásban, vagy hogy az ideológiai harcokban felvállalják, hogy hát bizony ez a politika logikája, a megosztás és a polarizáció, akkor mi felvesszük a egyetlen helyes progresszív pozíciót, vagy milyen helye van a pluralizmusnak, milyen helye van a vélemény, mekkora vélemény, nem tudom, kavalkádot merünk megengedni, vagy bízzuk rá a választóra, hogy ő döntse el, és akkor is, ha rosszul dönt, akkor mit csinálunk? Elfogadjuk, hogy úgymond rosszul döntött, vagy szóval, hogy itt ilyen sok-sok kérdés van.
Hát nagyon köszi, Eszter, hogy ezeket a dilemmákat, meg kérdéseket felvetetted itt a belépési küszöb hallgatóinak. Szerintem is ez nagyon izgalmas elemezni azokat a dolgokat, amik még nehezen kirajzolódóak, vagy amikben kicsit nekünk is spekulálni kell, vagy építeni a korábbi olvasmányunkra, úgyhogy nagyon köszi, hogy vállaltad ezt a beszélgetést.
Nagyon köszönöm.
És abszolút a különböző írásaidat, meg az elhangzott tartalmakat majd megtaláljátok az adásnak a leírásában is, illetve, hogyha még nem tettétek meg, akkor kérlek iratkozzatok fel a Belépési Küszöbre a kedvenc podcast alkalmazásotokban, hogyha YouTube-on néztetek minket, akkor iratkozzatok fel a Partizán Podcast YouTube csatornájára. Itt alul a kommentekben tudunk vitatkozni, hogyha nem értettetek egyet valamiben ezzel az adással, nagyon kíváncsiak vagyunk a véleményetekre, illetve mindenképpen kövessetek be Instagramon és Facebookon is, és Schulz-Nóra néven megtaláltuk a Substacken, ahol, hogyha feliratkoztok és beállítjátok az anyagi támogatást, akkor tényleg extra írásos tartalmakkal is kiegészül ez a podcastos élmény. A Partizánnak nagyon köszönöm, hogy segítettek elkészíteni ezt a műsort, és mindenképpen, hogyha tehetitek, akkor szálljatok be a Partizánnak a finanszírozásába, hamarosan az 1%-otokat is föl tudjátok ajánlani, úgyhogy az adás leírásában keressétek ehhez is az elérhetőségeket. 2 hét múlva találkozunk, sziasztok! Thank you.